Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az írva található a Mózes 5. könyve 8. részének első 18 versében. Így szól Isten igéje. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel megígért. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megérthetted ebből, hogy az Úr fegyelmez téged, Istened az Úr, ahogy az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő útain jár, és őt féld. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyek, amelyek a hegyen, völgyön, a felszínen, felszínre törnek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránát, almát termő földre, olajfának és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiány semmiben, olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold tehát majd magadban. Az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Hanem gondolj mindig Istenedre. Az Úrra. Ő ad neked erőt a gazdagsághoz. Hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. A kegyelem Istenet egy áldotta az Úr igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Hitvallást teszünk ma előtted, és segítségül hívjuk a te szent nevedet. Atyám, minden a tiéd. Te vagy ma reggel, ma délben is az én házigazdám. Kenyér adom, a mi házigazdánk, kenyéradónk és urunk. Jöjj, oszd ki nékem, amit mára szántál. Oszd ki közöttünk, akik itt ülünk a családi asztalnál. Hadd éljünk a te kezedből, hadd legyünk ma is a te vendéged. Te azt ígérted, hogy hol ketten egybe gyűlnek a te nevedben, jelen vagy. Urunk, légy itt velünk. Amit adtál, áld meg nékünk. Fogad hálánkat, köszönetünket, és szent neved áldását, most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk Istennek szent igéjét, amelyet arra szól hozzánk, és keresi mennyi édesatyánk a mi szívünket, amit írva található a Máté evangéliuma 6. részében, a 11-től 13-ig terjedő versekben, a következőképpen. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Szeretett testvéreim, ma ige szolgálatomat személyes vallomásommal kezdem. Most ugyanis nagyon nehéz nekem itt állnom, és bármi módon is megszólalnom, amikor a lelkemben látom arcaitokat, és a világszerte szenvedők arcát. Már egy hete tusakodom az úri ima 4. kérésének egzisztenciálisan húsomba vágó, vagy húsunkba vágó témájával, és tegnapra már mindent leírtam, amit az Úr előtti csendben megértettem. Tegnap viszont, ami szeretett presbiter testvérünk édesapjának római katolikus szertartás szerinti temetésén, az én paptestvérem és szolgatársam azt a temetési liturgiát választotta, ami a Jelenések könyvéből a mennyei trón jelenlétét idézte meg. Bizony, akkor és ott Szentlélek Isten bekapcsolt bennünket a dicsőség trónjának mennyei Isten tiszteletébe, amelynek lényegét pontosan szeretném idézni a Bibliából. Így szól tehát az ige. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol. És a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vényt, amint ott ültek fehér ruhában, és a fejükön aranykorona. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Testvéreim, ezekben a napokban minden közösségi felülettel rendelkező ember így vagy úgy, de megnyilvánul a koronavírus okozta krízis és válság vonatkozásában. Igen, sok milliárd vélemény verseny az egymással, egyfajta vélemény vízözön borítja el a földet, amelyben nagyon nehéz meghallani, és az űrzavarból kihallani az Úr szelíd hangját. Meggyőződésem, hogy az Úr, aki azt ígérte, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig, ezt, hogy tudnélik mi, őt halljuk meg, ma lehetségessé teszi a számunkra, és bekapcsol bennünket a dicsőség trónja mennyei Isten tiszteletébe. Ennek a mennyeivel egybekapcsolt földi Isten tiszteletnek és igaz Isten imádatnak egyik hiteles tanúja az a lombardiai olasz orvos, aki pár napja a következőket írta. Soha a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és megélni fogom ezt, ami 3 hete történik itt nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egyre duzzad és egyre megállíthatatlanabb. Az elején csak páran jöttek, aztán százával. És most nem is orvosok vagyunk, hanem szelektálók. El kell döntenünk, hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni. Pedig ezek az emberek becsületesen fizették az adókat Olaszországnak. Most 2 hete én és kollégáim ateisták voltunk. Ez volt a normális, hisz mi a tudományban hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet, mert templomba jártak. 9 napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála egy biblia, és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve, és el voltunk keseredve. Mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük, mint emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni. Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve. 2 társunk meghalt, és a többiek is alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre. Elkezdtünk imádkozni, amikor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistákként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk. Őt kérjük, segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket. Tegnap meghalt a 75 éves pásztor. Mint soha eddig, pedig 120 halottunk volt az utolsó 3 hét alatt, mindannyian kikészültünk. Mert az idős pásztor, amíg velünk volt, sikerült olyan békét hoznia, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk. A pásztor elment az Úrhoz. Nem sokára mi is követjük. 6 napja nem voltam otthon, nem tudom, mikor ettem utoljára, és rájöttem, milyen haszontalan voltam itt a földön. Felszeretném ajánlani a segítségemet másoknak az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála. Mit jelent hát letenni a koronáinkat a dicsőség trón előtt? Egészen pontosan azt, amit Giardinelli orvossal történt meg és tett közzé a világ számára Julian Urbánnak címzett levelében, amit az imént idéztem. Az Úri ima 4. kérését tárgyaló Isten tiszteletünk alkalmával itt és most egyszerre vagyunk jelen az Úr népével az utolsó egyiptomi éjszakában, a pusztai vándorlásban Jézus és tanítványai sötét nagypénteki, és a vírus okozta rettenetes krízis éjszakájában. De mindenható Urunk mennyei trónja előtt is, mely Isten előtti húsunkba vágóan valóságos állapotunkban egyet tehetünk, hogy leborulunk letesszük a koronánkat az ő lábához, és bizalommal, lélekben imádjuk őt. Az Úr ima negyedik kérése, a harmadik kérés szerves és elválaszthatatlan folytatása, ugyanis ebben a negyedik, ötödik és hatodik kérésben határozza meg Szentlélek, hogy egészen pontosan mit is kell értenünk a Föld fogalma alatt. Továbbá, amiképpen az első három kérés egyetlen elválaszthatatlan kérésé, amit a mennyben úgy a Földön is pontosítást teszi, ehhez hasonlóképpen a mindennapi kenyerünk, a bűneink bocsánatának és gonosztól való megszabadításunknak hármas kérését, a ma, itt és most időhatározó szója teszi, úgy szintén egyetlen, és az első három kéréssel is egybeszerkesztett kérésé. Így ebben a mindössze hét kérésből álló könyörgésben és imában benne van a teljes üdvtörténet, az egész emberi élet, a maga kis és nagy dolgaival, lelki és anyagi problémáival. A mindennapi kenyér itt ugyanis gyűjtőszó és fogalom. Jelenti általában mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy a Földön rendezett életviszonyok között élhessünk. A hívő ember boldog bizonyossága és győzelmes hitvallása a feje tetejé állított világban is az, hogy Isten édesatyai kezéből él és kap ajándékul mindent. Isten hívő gyermeke az Úr ima negyedik kérésének könyörgésével arról tesz hitvallást, hogy minden, amit Isten az ő szavával megérint és áthat, titokzatosan megváltozik. Az Úr ima minden betűjében, hangjában, írásjelében az Isten szava és beszéde, amit azért adott nekünk, azért szólt hozzánk, hogy a legszemélyesebb és a legbensőségesebb könyörgésünk legyen, mely szent életet és áldást, mellyel szent életes életet és áldást kérjünk mindennapi kenyerünkre, hogy az velünk együtt Urunk hatalma által csodálatosan átváltozhasson. Ami a könyörgésünk bensőségességét illeti, Urunk, amikor imádkozni tanít, azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és ajtodat bezárva imádkozzál. Ez a belső szoba akkor és ott a Jézus korabeli lakóházaknak az éléskamrája volt. A lakásnak az egyetlen elzárható helysége. Tehát oda menj be imádkozni, ahol a leganyagibb élet szaga tölti meg a levegőt. Oda, ahol az üres polcok, a korsó aljára simuló olaj és a véka alját megszóró liszt a legjobban emlékeztetik a szegényt a maga nyomorúságára. És oda, ahol a telezsákok a gazdag embert egyfelől mások szegénységére emlékeztetik. Másfelől a zsák árnyékos sarka mögött lapuló kisegér őt magát figyelmezteti arra, hogy a gyűjtött kincsén osztoznia kell a kis és nagy tolvajjal. És végül a legnagyobb tolvajjal, aki talán éppen az egér vitte betegséggel a lelkét fogja elvinni. Mennyei atyánk! Abban mutatta meg, hogy ő mennyire veszi komolyan a mi szükségünket és nyomorúságunkat, hogy egyszülött fiában szállt alá közénk, a saját szomjúságainkba és éhezéseinkbe, a saját hidegrázásainkba, a saját kétségbeesett félelmeinkbe és rettegéseinkbe, valamint magával, a halállal naponként megküzdő testünkbe. Így a mindennapi kenyerünk a bűneink bocsánatának és a gonosztól való megszabadításunknak hármas kérésének kézzel fogható helye, kinek-kinek saját teste. Ideje pedig a mai nap, itt és mostja. Ma tehát, itt és most, Krisztus Urunk hangjának meghallásakor, és az ő szavának, beszédének és imájának bennünk és velünk való visszhangozásakor kell valami hatalmas dolognak történnie, és pedig bennünk és velünk. Az Úr íma negyedik kérésében tehát a mai nap megnevezésével nem kevesebbről, és nem többről van szó, mint a mi Urunk örök nyugalmába való átmenetelünkről, mely át- és bemenetelről Gianni Giardinelli orvos ezt mondta. Hihetetlen, de megrőzött ateistákként imádkozva oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése és halála. Ez a nyugalomba és békébe jutás héberül, Pesach, azaz Páska, vagyis szó szerint átsiklás, átugrás, valamin átlépés, áthaladás, továbbmenés, bizony az a húsvét, ez, amikor Jézus Krisztust hallgatva hatalmával már most átvitettünk a halálból az életbe, mely átlépést követően nem sokára a romlandó test romolhatatlanságot ölt magára, a múlandó pedig örök elmúlhatatlanságot. Urunk, Jézus mindezt így adta tudtunkra. Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kározatra, hanem átalment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Az Úr ima negyedik kérése alázatos hitvallás mullandóságunkról és romlandó voltunkról, melybe az Isten beszédével és az Úr ima szavai kimondásával önmagunkat tudatosítva alászállunk. Ezzel a kéréssel belépünk a halálnak abba a testébe, belehelyezkedünk a halálnak abba a testébe, amely tele van erőtlenségekkel, szükségekkel és tehetetlenségekkel, melyekből a mai és egyben az utolsó nap krízisét magunkra öltve kiáltunk megváltásért és az üdvösség erőiért, úgyhogy minden figyelmünk Istenre és Atyánkra tágul az égre, ahon a Urunkat és vele eljövő örök váltságunkat, a test feltámadását várjuk. Nem véletlen, hogy Jézus a következő két kérésben még pontosabban és konkrétabban nevezi meg a nyomorúságunkat, amikor a bűneink bocsánatáért és a gonosztól való megszabadításunkért tanít esedezni és kiáltani bennünket, mert a bűneink bocsánatával és a gonosztól való megszabadításunkkal az Isten teljes váltságát imádkozzuk magunkra, a kegyelmet és az örök igazságot, azt, hogy Krisztus alászállt a mennyből, hogy magára öltse testünket, és abba a testbe hozz el a váltságot és az örök üdvösséget, amely testben a bűneink miatt elvesztünk az ítélet és a kározat halálára. A negyedik kérés tehát valójában a mennyből alászálló kenyér kérése, amelyből, ha valaki eszik, soha meg nem éhezik. Jézus mondja, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Nagy igazság, hogyha valaki Krisztusban már megízlelt a mennyei kenyeret, a mennyei Atya jósága árad ki a tagjaiban, mely arra ösztönzi, hogy ne a földieket, hanem az odafelvalókat keresse. Pál apostol erről így tanít bennünket. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, ülvén az Istennek jobbján. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk, megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Kiindulásképpen tehát, testvéreim, tudatosítsuk magunkban, hogy a nappalt és éjszakát teremtő Isten akarata az, hogy a földi létű ember a nappalok és éjszakák váltakozásában töltse be célját, hivatását és rendeltetését. Ő már titkon való formáltatásunk előtt meghatározta nekünk szánt napok számát, akkor, amikor belülük még egyetlen egy sem volt meg. Az Úr minden egyes nekünk szánt napjának van tartalma. Isten akarata szerinti célja és rendeltetése, mely közül a legfontosabb, hogy a nekünk eleve elrendelt időben, és a tőle már, mint az időtől elválaszthatatlan térben, a nekünk szánt helyen, itt és most keressük az Urat, hogy kitapogatva találjunk rá. Jó lehet egyikünktől sincs messze, mert mit is mond az írás? Közel van hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ebben a megközelítésben a mindennapi, vagy naponkénti kenyerünk, az egzisztenciális Isten keresésünknek van tehát alárendelve, ahogy ezt Mózes után Urunk Jézus a hegyi beszéd egészében is megerősíti az ő népének, amikor így szól. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Szeretett testvéreim, Mózes idejében a pusztában a napi kenyér a manna formájában hult alá az égből kora reggel. Egyes tudósok véleménye szerint több mint 2 millió éhes száj várta Istennek ezt a kenyerét. Várta és kereste meg minden reggel. Vajon csak a mannát keresték? Vajon a keresés csak arra szólt, hogy keressék meg a földön szétszórt mannát? Távol legyen. Keresés sokkal inkább arról szólt, amiről Jézus az előbb mondta, hogy először Isten országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Testvéreim, ki lehet számítani, hogy ha 2 millió éhes szájról volt szó, akkor mennyi mannára volt szükség minden nap? Meg van írva, hogy a manna fejenkénti adagja 1 ómer, azaz hozzávetőleg 2,2 liter mennyiségű volt. A második áthághatatlan pusztai törvény és szabály az volt, hogy másnapra senkinek nem volt szabad hagyni a mannából. Tehát a napi mannát aznap el kellett mindenkinek fogyasztania. Természetesen megpróbálták, hogy tartalékoljanak. És a tartalékolt manna az éjszakát, ha túl is élte, az új nap napkeltéjére megbüdösödött és megférgesedett. Kivételt képezett a szombat napjára gyűjtött manna. A pénteken gyűjtött mannával a szombat napja valamiféle átváltoztató csodát tett, mert se nem rohadt meg, se nem férgesedett meg. Így lett a pusztára lehult manna, pénteki manna, az égből jövő mennyei kenyér előképe. Egészen pontosan a mennyei ember előképe. És az Úr örök szombatjának jelévé, amikor a földi ember a mennyei ember hasonlatossága szerint romolhatatlanná változik át. Az Úr íma kenyerünkre vonatkozó mindennapi jelzője tehát, a ma időhatározó szó, a manna törvényére való közvetlen hivatkozás, amiben Urunk egyfelől a bűnesetre és a belőle következő azon valóságra akar emlékeztetni, hogy Isten előtt az életünk nem több, mint egyetlen nap. Vegyük komolyan, mit mondott Isten az Éden kertjében a vétkező embernek? Amely nap eszel arról a fáról, bizony meghalsz. Amely nap eszel, meghalsz. Az ember élete tehát nem több Isten előtt, mint egyetlen nap. Másfelől, ami mennyei atyánk iránt bizalmunkat akarja nevelni a mi urunk Jézus, ezzel az imádsággal formálni és megerősíteni akar, aki ezáltal a számunkra rendelt nap által, egyetlen nap által az üdvösségünket akarja munkálni. Tehát azt mondja el az Úr Jézus, hogy ezt a napot a mennyei atyánk az üdvösségünkre szánta. Mivel tehát a mi életünknek naponta új táplálékra van szüksége, ezért törvény, hogy az Úr napról napra és lépésről lépésre akar vezetni az úton, amit egyedül ő ismer. És hallottuk, hogy ez az út nekünk az Isten üdvözítő váltságának az útja. Ehhez kapcsolódik szorosan az a gondolat is, hogy elég minden napnak a maga terhe és baja. Hogy tudnélik az Úr által vezetett Isten embere, Isten gyermeke, Isten fia, csakis az aznapi teher elhordozásához kérje és kapja is meg a szükséges elmúlhatatlan mennyei és valamilyen mértékben a múlandó földi erőt. A mindennapi kenyér tehát sokkal inkább szól a napi erőről, mint a napi eledellel való megelégedésről, ugyanis néhány napig veszélyélkül lehet akár éhezni is. De az embert elveszítő ördögi kísértést és a lelkünkre támadó gonoszt ember az Isten ereje nélkül nem képes legyőzni, vagy éppenséggel túlélni. És éppen ez az, amit a hatodik kérésben néven nevezve is kérünk, amikor azt mondjuk, hogy szabadíts meg a gonosztól. A napi kenyérrel tehát az aznapi létünkre törő bűn, kísértés, gonosz és halál Krisztus általi legyőzését kérjük, amíg el nem jön Istenünk és Atyánk bennünket is üdvözítő, örök és romolhatatlanná átváltoztató szombatja. Így lesz a romlandó, de naponként megújuló napi kenyér az örök szombatra emlékeztető jel, mely egyszer emlékeztet alig egy napig tartó romlandó mullandóságunkra, de ugyanakkor a mullandóság idejét leváltó örök szombatra is. Szeretett testvéreim, ige hirdetésünknek ez a tanítása ma, amikor úgy utasítottunk otthonaink ajtajai mögé, mint egykor urunk egyiptomi gyülekezete, akkor ott a páska bárány levágásának éjszakáján a húsunkba vágóan aktuális lett Isten igének ez az üzenete és tanítása. Most tehát, amikor a templom ünneplő gyülekezete távol van tőlünk, a kenyér, amit naponként megtörünk, az Isten irgalmából és jóságából még ma az asztalunkon is a kezünkben van. Törjük meg hát ma a családi asztalnál az úri ima imádkozásával a mindennapi kenyerünket, és gondoljuk végig, hogy míg magunkhoz vesszük a földi ételt, a földi étel életét, és életet jelentő kenyeret, benne megváltásunkért, bűneink bocsánatáért és örök életünkért esedezünk, ami Urunkkal együtt, ki az Isten jobbján van, és onnan jön el, értünk. Áldott legyen az ő neve. Amen. Áldott Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket az úri imával, tanítasz nem csak imádkozni, de ugyanakkor odaállni a te trónusod előtt, és előtted letenni a koronánkat, és megvallani, hogy egyedül te vagy méltó és igazságos. És te uralkodsz mindenek fölött. És mindez, amit cselekszel, igaz és jó. mert benne a mi üdvösségünket munkálod akkor is, Urunk, hogyha most félelemmel és szenvedések között kell. Elfogadjuk a te akaratodat és a te vezetésedet. De kérünk, Urunk, hogy rejts el bennünket ma a te oltalmadban. Mint ahogy elrejtetted egykor Izraelt, ott a házaik ajtaja mögé, amit megkentek a bárány vérével, hadd tegyük mi is ezt gondolatban, és meneküljünk a mi Urunk Jézus oltalmába, aki ezt az imádságot adta nekünk, hogy könyörögjünk, hogy atyánként hívjunk téged segítségül, a mennyekből, és a te szent nevedet, a te örök szabadító nevedet, Jézus. Ezért mi most ezt tesszük, és gyermeki bizalommal téged keresünk, amikor otthonainkban megtörjük a kenyeret, és elmondjuk az Úr imát, és áldást kérünk az életünkre. És megvalljuk a hitünket, hogy eljössz értünk, és átváltoztatod romlandó testünket romolhatatlanná, mert azért jöttél, hogy ez a csoda bennünk megtörténjen. Adunk, hogy magunkra imádkozzuk, ne csak az igazságot, hogy mullandó életünk van a bűneink miatt, de azt az igazságot is, hogy te megváltottál ebben a testben, és örök életet szereztél nekünk. Hadd kiáltsunk így vigasztalásért mindazoknak, akiknek most már elfogyott az erejük, akik ki vannak készülve, akik kimerültek, akik reménytelenek, akik éheznek és szomjaznak, akik nem láthatják a szeretteiket. Könyörülj, Urunk, a gyászolókon, akik nem tudtak megállni a sírjaik mellett. Könyörgünk, Urunk, az egész szenvedő világért, a te néped szabadításáért, és azért az erőért, amire még szükségünk van, hogy ezen az úton végigjárjunk, és a célba érjünk, és pedig győzelmesen, hitünket megvalva, hitünkben kitartva, téged szeretve, téged dicsérve és magasztalva, áldott királyunk, örökké való Urunk, töröl le a könnyeket, és addurunk, hogy fölemelhessük a szívünket, és átgondolva az életünket, megemlékezzünk az egész útról, amelyen mostanáig vezettél. És nem mondjuk azt, hogy a mi kezünk szerezte ezt vagy azt, és ide eljutottunk a mi kezünk által. De mondjuk azt, hogy te vagy a gondviselőnk, te vagy az Istenünk, és te vagy az Atyánk. Te vagy az üdvözítőnk, te vagy a mindenünk, Urunk Jézus Krisztus. Tartsál meg ebben a hitvallásban és erősségben, és őrizd meg bennünket. A te szent nevedben, nevedért kérünk, mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, áldás előtt szeretném, ha meghallgatnánk együtt a mi atyánkot, amit egy kórus énekel. Hallgassuk tehát. Alázatos szívvel. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége, vigasztaló ereje, minden vigasztalásra, minden igazságra elvezető hatalma, világossága, kegyelme. Legyen és maradjon, mindnyájunk.